valaki egy mondatot mondana arra, hogy mégiscsak azért a legvégén egy ember öngyilkos lett, 10-12 gyereket megállás nélkül éveken keresztül molesztáltak, és emberi sorsok mentek tönkre egy olyan helyen, ami a magyar államnak, az a kihelyezett intézménye magyar államnak, ami azért van, hogyha valakit nem tudnak felnevelni a szülei, vagy lemondanak róla, akkor a magyar állam vigyázzon rájuk a mi pénzünkből, és ezeket az sorsokat a magyar egyházak egy mondattal nem tudták érdemben kommentálni. Szerintem ez egészen döbbenetes dolog, döbbenetes.
Miközben az egész Rogán művek ugye arra épít, hogy itt az érzelmeket kell valahogyan gyúrni, a közben a legalapvetőbb érzelmet egyszerűen képtelenek figyelembe venni ebben az ügyben. Ugye az, hogy Novák Katalin úgy mond le, hogy egy hangot nem mondott ezekről a bántalmazott gyerekekről, hogy azoktól ki a bocsánatot, akik úgy érzik, hogy őket cserbe hagyja azzal, hogy lemond. Mm-hmm. Tőlük ki a bocsánatot.
Ez itt az elemző külön kiadása Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével és Ruf Bálint kampánytanácsadóval, a Vétó szerkesztő műsor vezetőjével. Én Benyó Rita vagyok. Épp egy hete beszélgettünk Zolival, alig pár órával azelőtt, hogy a miniszterelnök bejelentette, hogy alaptörvény módosítást kezdeményez K. Endre kegyelmi ügye után, de azóta ugye nagyon sok minden történt. Novák Katalin lemondott a köztársasági elnöki posztról, Varga Judit volt igazságügyi miniszter, lemondott az EP lista vezetésről, képviselőségéről, gyakorlatilag visszavonul a közélettől. Magyar Péter, Varga Judit férje is bejelentette, hogy lemond az állami tisztségeiről, és egyáltalán színpadra lépett. Szóval nagyon sok minden történt, és aztán ugye elkezdték feszegetni sokan, először a Direkt 36 Balogh Zoltán felelősségét az egész ügyben és a szerepét. Balogh elismerte, hogy tanácsadóként támogattak egy kegyelmi ügyet, de nem mondott le. És itt még mindig nincs vége, mert hogy azóta belső körökből, tehát Bayer Zsolttól, Huth Gergelytől érkeznek egyrészt Balogh lemondását kérő, javasló, finoman jelző cikkek, és minthogyha az egész karmelita hangulata, belső hangulata megváltozott volna, még akkor is, hogyha Orbán Balázs tegnap este azt mondta a újságíróknak, hogy nincsen semmilyen probléma, meg feszültség a Fideszben. Nagyjából itt tartunk most, két nappal Orbán Viktor évértékelője előtt. Mit gondoltok, és akkor kezdjünk ezzel, hogy mi lehet, hát az egész végkifejletét az biztos, hogy nem látjuk, de mi lehet az oka annak, hogy nem a hagyományos bevett módszerekkel kezelték ezt az ügyet, és hogy idáig jutottunk, hát kevesebb, mint két hét alatt.
Minden bevett módszerrel próbálták ezt kezelni, tehát egy pénteki napon, február 2-án jelent meg a 444-en az első cikk arról, hogy ez a bizonyos K. Endre kegyelmet kapott, azt követően aznap este megjelentek cikkek, amelyek arról szóltak, hogy hát nem is ő követett el pedofil bűncselekményt, és egyébként is erdélyi felmenői vannak, nincs itt semmilyen látnivaló. Ezt követően Novák Katalin tette egy elhárító nyilatkozatot azzal kapcsolatosan, hogy neki úgy szintén nincsen mondandója, és különben is a kegyelmi ügyek azok nem nyilvánosak. És most nem mondom végig az összes ilyen kísérletet, vagy mondok még egyfajta kísérletet, ugye leporoltak néhány korábbi ellenzéki személyiséggel szembeni pedofil vádat. Szóval, hogy valójában minden megtörtént, ami meg szokott történni, és igazából Novák Katalin köztársasági elnöki lemondása, hát most nem mondom, hogy ez is egy panel, mert hogy egyszer volt ilyen, amikor Schmidt Pált egy botrány közepéből úgy lehetett, vagy pontosabban a botrány csak úgy lehetett leállítani, hogy Schmidt Pált lemondatták, tehát ezt azért gyakorlatnak semmiképpen sem nevezném, de minden esetre hát ez is egyfajta kezelési módszer, hogy ha dönteni kell, hogy kit mentsünk meg, akkor a kormányt, és a kormányfőt személyesen mentjük meg, és bárki mást föl lehet áldozni. Tehát tulajdonképpen szerintem itt végig van zongorázva minden, amivel próbálkozni szoktak, és valóban az a legkülönösebb, én már egy héttel ezelőtt is azt mondtam egy másik helyen, hogy már az is különös, hogy egy hétvégét, az első hétvégét túlélte a botrány. Most már a második hétvégét is túléli, úgy tűnik, és még mindig benne vagyunk ebben. Valószínűleg ennek az az oka, hogy annyira szerteágazóvá vált egyfelől, és majd ez egy kérdés persze, hogy nem ez lesz-e majd az ügy elhalásának az oka, hogy szétesik a fókusz, de mindesetre most nagyon, nagyon sok tüzet kell oltani egyidejűleg, és van egy, azt gondolom, egy szerkezeti probléma, ami a Rogán Művek számára egy szerkezeti probléma, hogy miközben nyilván nem lehet, vagy nem tudják, vagy nem akarják elmesélni azt, hogy tulajdonképpen miért volt olyan fontos ez a kegyelmi döntés, és kinek vagy kiknek a döntése volt ez, ebből adódóan viszont ameddig erre a kérdésre nincsen egy valamilyen válasz, addig folyamatosan menni fog tovább ez az ügy. Én nem azt gondolom, hogy erre majd egy nagy föltáró jellegű igazságot fognak feleletként adni, egy politikai narratíva típusú választ kellene erre adni, és ez egyelőre még mindig nem született meg, ezért megy tovább az ügy.
Amire én gondoltam, és mindjárt megadom a szót Bálint is, csak amire én gondoltam, hogy mondjuk azért a bevett fideszes ügymenet akár lehetett volna az is, hogy találnak egy középvezetőt, akire rá van
ez
tolva.
Ez nem egy rossz időjárás jelentés. Szóval itt azt gondolom, hogy van egy, tehát miközben a Fidesz nyomja mindig a morális pánik gombot, itt van egy spontán erkölcsi közfeláborodás, ami ráadásul pont abban az ügyben van, amelynek a morális pánik gombját a Fidesz szokta mondani. Ehhez nem elég leváltani a meteorológiai intézetben a főosztályvezetőt.
Igen, csak közben az is látszik, hogy mondjuk, és a kommentelők között is látszik, hogy a fideszes mag az meg gyászol két nagyon fontos politikust, tehát hogy közben nekik trauma Novák Katalin és Varga Judit elvesztése, és nem csak Skrapski Fruzsina az, aki próbálja megmenteni Novák Katalint még utolsó erejével is, hanem van egy erős fideszes tömeg, akiknek fontos ez a két ember.
Ezt én is érzékelem. Ez nyilván arról is szól, hogy azok a magyarázatkísérletek, amelyekkel próbálkoznak, azok... Hát igen, ez is az értelmezési keret. Kikhez jut el, mennyi felelősséget lehet vállalni, és valóban van ez a furcsaság, hogy úgy tűnik, hogy azt gondolták, hogy ez egy annyira a Fidesz vagy kormányzati propagandát irányító emberek azt gondolták, hogy ez olyan súlyos ügy, hogy még a köztársasági elnököt is fel kell áldozni azért, hogy ne vetüljön ez az árnyék a kormányra, de másfelől én azt gondolom, hogy a kormánykritikus hírforrásoktól, ha nem is elzárt, de azt fenntartásokkal, vagy csak nagyon ritkán fogyasztó közönség, valójában éppen emiatt nem is nagyon értesült arról, hogy itt van egy olyan botrány, amiben a köztársasági elnök belebukik. Tehát egyszerre kéne elmagyarázni, hogy ők most miért álltak mégis a jó oldalra, és azt is, hogy hogyan dolgozzák fel Novák Katalin egy valóban emblematikussá épített figurának az elvesztését.
Szóval maga a botrány miatt nem tud ez elhalni, hogy miért tört ki. Tehát nem azért tört ki, mint mondjuk a borkai ügy, hogy a győri polgármester egy adriai hajón hölgyekkel, hát intim
viszonyban
kerülnek, igen, bocsánat, kerestem a kifejezést, hanem nagyon inkább, ha valamihez hasonlít inkább, akkor inkább a Szájer ügyhöz, de még ahhoz se olyan szempontból, hogy az egész gyermekvédelmet, mint politikai fegyvert, ugye a Fidesz találta ki, arra azt kezdték el építeni, hogy ugye egy tény, hogy a magyar társadalom egy nagyon családközpontú és nagyon gyerekközpontú értékrenddel bíró közösség, ahol a gyermekek jogai, a gyermekek bántalmazásai egy 100%-os támogatást élvez, és hogy ezt lehet fegyverré építeni, hogy a másik oldalt, ugye mindig ugye erről szoktuk beszélgetni, az ők és miben, ami állandóan játszik a Fidesz, az ők az a típusú ellenzéki csoportot jelenti, akit nem érdekli a gyerekek jogai, a gyerekekkel kísérletezik, LMBTQ, és tudnám mondani, milyen szavakat próbál behozni a köztudatba, sőt, még ugye az utolsó ilyen, az őrületnek a különböző fokain arról volt szó, hogy még az óvodában is már különböző gender propagandával akarják majd a gyerekeknek a agyát mosni. És erre egy 10 éves kampány, de főleg ugye az utolsó, ugye a 22-es országgyűlési választásra egy időben megrendezett úgynevezett, és nem úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás épült rá. És ez, amit ők maguk ácsoltak, Rogán Antal Habony Árpád, a, hogy mondjam, a negatív, vagy a nem tudom, a fekete oldalon, és jó, és Novák Katalin és Varga Judit a front vonalon, aki ugye mindketten elképesztően büszkén hirdette, hogy a gyermekek mindenek előtt, ugye Novák Katalin egész politikai felfutása a család kérdésben zajlott le, volt ő családügyi, mint tudom, államtitkár, miniszter, aztán köztársasági elnök, ugyanez ugye Varga Judit, aki szintén ugye ilyen amazonként védi a magyar gyermekeket a nyugati mindenféle propagandától. Na hát, az történt, és ugye ez a legszebb ebbe az ügybe, hogy ez a felépített rendszer hát a saját fejükre hullott vissza. És ezért nagyon nehéz tőle szabadulni, mert hogy az ő általuk ácsolt egyébként borzasztóan gonosz és aljas gépezet és propaganda visszafelé sült el. Mert hogy mi látszott? Az látszott, hogy amit ők építenek, hogy nulla tolerancia pedofilakkal szembe, hogy bárkit egyébként teljesen mindenfajta bizonyíték nélkül meg lehet vádolni pedofil bűncselekmények támogatásával, pedofiloknak a támogatásával, és vagy csöndes asszisztálással, miközben az történik, és ugye itt még egyszer van egy nagyon érdekes momentum, amit egyébként Balogtól hallottunk személyesen, az történik, hogy van egy bicskei horror történet, ahol az egyik helyettese a horrort elkövetőnek asszisztál abban, hogy ebből ne legyen igazából ügy. És az történik, hogy akik ezt elszenvedik, annak a nagy része ugye egy öngyilkosság miatt derült ki az egész kérdés. Az öngyilkosság miatt lett újra ügy, újra azért vette elő a vizsgálatot az aktuális minisztérium, jegyzem meg, akit akkor is Balog, most már Püspök úr, akkor miniszter úr vezetett, és egy jogerős bírósági ítélet után valahogyan keletkezik egy kegyelmi kérvény, ami valamilyen úton, módon bekerül a magyar államosztásba, ennek még van egy jogi útja, ahonnan Varga Judit felterjeszti az államfőnek, és akkor most jön az érdekes rész, ahol, és akkor ugye megint el vagyunk már szokva ahhoz, hogy Magyarország egyébként egy jogállam, aminek törvényei vannak, ahol az államfő tanácsadó testülete megvizsgálja ezt a kérdést, és beszélget róla.
Az ami... is kérdés, hogy az államfő tanácsadó testületéből mindenki megvizsgálta és beszélgetette róla, vagy Balogh Zoltán volt az a 15 fős testületben.
Bocsánat, az a kérdés, hogy az jó istenbe kerül az államfő tanácsadó testületéhez a kérdés egyáltalán, milyen felhatalmazása vannak ott, milyen jogszabályokat tartanak be, szerintem ez egy nagyon érdekes, de al kérdés. Megvizsgálják, és úgy döntenek, a magában ez is egy, tehát ez is szürreális, mert nekik nem kell semmibe se dönteni, ugye ez az államtőnek az egyedüli joga, hogy megkapja K. N-re a kegyelmet ezzel kapcsolatban bűncselekménnyel, a börtönbüntetésnek a letöltésének a végére. És ez hirtelen kiderül ez a kérdéskör, és valóban, és ugye ez is egy tök érdekes momentum, hogy egy organikus módon derül ki, egyszerűen úgy derül ki, hogy van még Magyarországon egy-két olyan ember, olyan ügyvéd, aki kitúrja, megnézi, elolvassa, és felháborodik, és szerencsére van még Magyarországon egy olyan nyilvánosság, egyre kisebb, de azért van, akiben ez a hang megszólalhat. És amikor ez a hang megszólalt, én szerintem ez a botrány ott, amikor ezt megtudta Rogán Antal, meg Orbán Viktor, ott ők elkezdték érezni, hogy na, ebből nagyon nagy baj lehet, mert hogy ez nem olyan, mint az eddigi ügyeink, amik korábban vannak, nem egy korrupciós ügy, nem egy, melyik szállodát építi Tiborc, vagy éppen hogyan valamilyen ilyen szokásos Orbán rendszeri minden nap jut belőle 10 darab ügy, hanem a Fidesz alapélményét, alappolitikáját megkérdőjelező kérdés ez. És amilyen a rendszer, amiben élünk, hogy ők hogy kicsit már berozsdázsodtak, kicsit már, hogy mondjam, nem érzik annyira már a veszélyeket, egyébként ezért lett egyetlen ebből kegyelem. 4-5 napig tartott az, amíg magukhoz tértek, megmérték, fókuszcsoporttal, szondázták, stb., és jutottak el arra a konklúzióra, hogy ezt nem lehet megvédeni, és abban a pillanatban el kell vágni Orbán Viktortól minden szálat, ki kell radírozni ezeket az embereket, mert ha nem radíroznánk ki belőle, akkor ugye azt az egyébként végtelen egyszerű felelősségét látszatot lehetne elmondani. Kijelölte igazságügyi miniszternek Varga Juditot? Orbán Viktor. Kijelölte közösségi elnöknek Novák Katalint egy decemberi napon az ATV kérdésére? Orbán Viktor. Kinek a frakciója szavazza meg Novák Katalint? Orbán Viktor. Kinek a minisztere volt Balogh Zoltán? Orbán Viktornak. És így nem sokat kell ugrálni ahhoz, hogy a politikai felelősség, ugye mi mindig beszélgetünk itt is, meg máshol is, meg ugye ők is mondják, hát a politikai felelősség, hogy mondjam, OECD országokban nem szokott megállni az igazságügyi miniszternél egy ilyen kérdésben, hanem minimum felmerül, hogy Orbán Viktor erről mit tudott, de a tudás nélkül is, tehát a tudás nélkül is a politikai felelős igazából az övé. És akkor megjött ez a gépezet, Orbán Viktor ugye, mint a magyar közlöny modern verziója a Facebookra kirakott egy megszólást, amiben mentette a menthetőt. Ugye még egyszer, kinek az alaptörvénye az, amit tízedszerre kell módosítani? Ugye Szájer József és Orbán Viktoré, csak így jelzem meg. És akkor elkezdtek ebbe az út irányba menni. És onnantól kezdve, hogy Novák Katalinnak a bukása, meg Magyarországnak a bukása, ezek olyan áldozatok, amit muszáj volt megtenni, mert egyszerűen a hazugság elkezdett utat törni magának. És egy gondolat még, amikor egy ilyen botrány zajlik, nagyon kevés ilyen volt Magyarországon, mondom még egyszer, a Szájer egy kicsit hasonlít, de annyiban talán nem, hogy a magyar társadalom 100%-a azt gondolja, hogy pedofiloknak nem jár kegyelem. És nem tudod azt a fajta fideszes gondolatmankót bedobni ebbe a kérdésbe, amivel meg lehet bárkit a vasárnapi, most már böjti ebédnél győzni a vallásos emberek közül, hogy ez miért volt helyes ez a döntés. És ezt ők pontosan tudják, hogyha egy ilyen ügy kerül eléjük, akkor abból nagyon gyorsan ki kell menekülni, mert ebből nagyon nagy baj lehet.
A gyors menekülés. Ugye az első elemzések, és utána a ráépített Fidesz kommunikáció is arról szólt a két lemondás után, hogy a hibáknak a Fidesz oldalon következménye van, a bal oldalon ugye a bűnöknek sincs, ugye ezt mai napig próbálják egyébként sok tízmilliós megtámogatott megafonos mondatokkal is alátámasztani, és hogy még az első elemzések talán arról is szóltak, talán Török Gábortól például, hogy hát mekkora zsenialitás ez az egész, hiszen gyorsan le lett rendezve, lett vágva minden vonal, és szombat, vasárnap még talán erről beszélünk, hétfőn talán új lap van. És nincs új lap. És beszélhetünk majd a Magyar Péter szerepéről, de talán nem Magyar Péter miatt nincs új lap. Miért nincs új lap?
Egyrészt, amit az elején mondtunk, tehát, hogy tulajdonképpen még mindig nincs magyarázat arra, hogy ez az alap döntés, ami miatt ez kirobbant, miért született. A másik, hogy hát az, hogy Balogh Zoltán ma is püspök, aztán lehet, hogy mire ezt az interjút közzé teszitek, már nem lesz az, én ezt nem tudom, de minden esetre ugye ő elmondta, hogy én azt javasoltam, hogy kapjon ez az ember kegyelmet, az igazgató helyettes kegyelmet, és nem mondok le. Hát ez alapvetően cáfolja azt az értelmezést, hogy a jobb oldal mindenért vállalja a felelősséget.
Bocsánat, hadd idézem ide a Balogh nyilatkozatából. Igen? Ezt a részt, mert szerintem nagyon eszenciális, hogy úgy mondjam. Ha az elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglalok, az kizárólag rá tartozik. Akár tévedtem, akár nem. Ez a tanácsadói szerepkörben magától értetődő döntéseket ő hoz, szuverenitása megkérdőjelezhetetlen, és akkor elnök asszony elmondta, amit szükségesnek tartott, ő vállalta a felelősséget, tiszteletben tartom. Hát azért ez a mondat annak fényében, hogy most azért nagyon sok cikk jelent meg arról is, hogy ugye köztük milyen szoros mentori kapcsolat van, legalábbis egy kicsit hátbaszúrásnak tűnik, hát, de javítsatok ki, hogyha hát, nem az.
Hát persze, meg ebben az ügyben, hogyha a köztársasági elnök beadja a lemondását egy nyilvános megszólalásban, akkor szerintem az a minimum, hogy az ő tanácsadóinak egyike, aki egyébként arról beszél, hogy ő ezt a bukáshoz vezető javaslatot tette, nem mond le. Szóval, hogy szerintem ez alapvetően cáfolja azt, amit a Fidesz ebben az ügyben épít, és igen, akkor valóban van ebben a botrány továbbélésében szerepe Magyar Péter föltűnésének, és abban, hogy én nem tudom, hol tart az a partizán interjú, amit ő adott, tehát a magyar választópolgárok 20%-a látta, hova tovább ezt a, vagy közel 20%-a láthatta ezt a, vagy valamennyit láthatott belőle ebből a partizán interjúból, azért ez egy olyan elképesztő nézettség és olyan elképesztő elérés, amit még kormányoldalon sem tudnak magától értetődő módon
majdnem
előállítani.
Majdnem 2 milliónál jár, csak közben megnéztem.
Igen, akkor ez az egynegyed is stimmel, 8 milliónál kevesebb választópolgár van ma már bőven. Szóval, hogy hát ez ugye mindig izgalmas eleve önmagában, tehát bármit mondott volna lényegében, önmagában izgalmas dolog, hogy belülről jön egy szereplő és mesél dolgokat. És majd nyilván szóba hozzuk azt, hogy meddig lehet ebben elmenni, vagy mit tippelünk, hogy meddig lehet elmenni, de hát ez önmagában olyasmi, ami újabb, minimum napokkal hosszabbítja meg ezt a témát. Ez egy másik kérdés, hogy a téma ettől meddig tart, tehát hogy mit tudhat egy ilyen szereplő, hogy anekdotákon kívül lehet-e bármilyen más fajta információja. Érdekes mondjuk szerintem a Simicska sztorikkal összevetni, mert egy Simicska mindent tudott, másrészt Simicska semmit nem mondhatott el, hiszen amit tudott Orbánról, abban ő is benne volt. Ehhez képest Magyar Péter nyilván szabadabban beszélhet, de sokkal kevesebbet tud, tehát ő, ha tetszik, egy családtag, akinek vannak ilyen értelemben infói. És az is egy kérdés, hogy amit ő csinál, az milyen irányba viszi ezt a dolgot, tehát hogy ez most a kegyelemügyi, a pedofil kérdés, a gyermekvédelem politikai kampányának a képmutatása és hazugsága marad-e a középpontban, vagy pedig nem tudom, Tibor István szállodáiról kezdünk el beszélni. Még egyébként itt is célkeresztben maradhat Orbán, hiszen itt folyamatosan az ő embereiről, családtagjairól van szó, de hogy szóval, hogy melyik irányba billen tovább ez az ügy, szerintem kérdés, és ez alapvetően meghatároz majd azt is, hogy mennyire tartható fenn az érdeklődés ez iránt, az ügy iránt.
Két megjegyzés. Az egyik az, hogy Magyarországon keveset beszélünk erről, mert ilyen speciális történeti világban vagyunk, a magyar egyház, de a világ másik részén, nyugati részén, főleg az angolszász világban, ugye volt egy második reformáció is, amikor a első reformáció utáni kialakult egyházakkal szembe egy újabb körben reformálódott az egyház. Na most az ilyen figurák, mint a Balogh Zoltánnak ez a videója, na ezt körülbelül ilyenek indították el a második reformációt, mert ugye ebben tényleg, tehát hogy van egy szituáció, ahol tényleg két hölgy, és azt hiszem fontos itt, főleg a Fidesz szempontjából a hölgyeknek a mondása, elviszi a felelősséget, és az, aki mögöttük van úr, ő pedig hát valami egészen döbbenetes, és tényleg olyan szintű képmutató, szemforgató módon beszélt erről az ügyről, ami szerintem példátlan, és egyébként, hogyha lehet mondani, hogy milyen az Orbán rendszer valódi arca, akkor ez. Tehát ez a videó, ez egy csodálatos videó, és pörgetném, és az emberek politikai retinájába égetném, hogy hogyan néz ki a nem felelősségbeállás. Lehet bármit is gondolni a Novák Katalinnak a lemondási videójáról, az ő szempontjából szerintem az így rendben volt, és tényleg úgy azt, hogy viseli a felelősséget. Ő már ugye már a modern magyar közlönyben tette ezt meg, ugye a Facebookon, de ez, amit Balogh Zoltán művelt, szerintem az egészen a saját világába is szerintem visszaütközést keltő hát produkció volt. Ez az egyik. A másik az az, hogy hogyan, mi az anatómiája egy ilyen botránynak. Ugye mi is csak olvasmány élményeinkből megpróbálunk valamit gondolni, hogy vajon mi lehet. Én azt szinte biztosan látom, hogy amikor Magyarországon valami korrupciós kérdésbe kerül, akkor az a fajta pártos gondolkodás, ami egyébként jellemzi a magyar társadalmat, azonnal bezár egy Fidesz-nem Fidesz kettőségbe, és ha valami ebbe a korrupciós világba megy, akkor abból nagyon komoly, hosszú távú feloldás nincs. Hiszen 10 évvel ezelőtt is volt már a Tiborcnak ügye, akkor is már a beje volt Orbán Viktornak, akkor még csak félig álltak a saját lábukon, de ez most viccen kívül, de hogy azóta ez tart, és ez nem akadályozza meg Orbánt abban, hogy nem tudom, hányadik kétharmadot tegye. A másik, amikor lejön, elmegyünk olyan irányba, ami nem az elemi erejű, a pedofiliát elítélő, érzelemre ható botrány, hanem valami más magyarázható, vagy magyarázandó, vagy más szinteken mozgó kérdés, akkor szerintem ez a dolog az elhalás gyors szakaszába jut. És amit ugye pont azon, miközben az Oli beszélt, azon gondolkodtam, hogy nem ugyanilyen ez a megafonos kampány a politikai felelősségről, mint amit ők ugye a gyermekekkel való politikai revolverezést csinálnak, hogy ácsolnak valamit, de az ember megkérdezi, hogy na nálag úgy, de végén kinek van politikai felelőssége? Oké, hogy a jobb oldalon vállalják valakik, akiknek hát valami közük volt hozzá, na de ki itt az országnak az egyszemélyes irányítója? A szuverenitás teljes birtokosa? Mert ugye körülbelül annyira voltak szuverén szereplői a magyar politikának, Novák Katalin meg Valerit, hogy meg tudták azt választani, hogy mikor posztoljanak ki a Facebookra. Tehát körülbelül ez volt az ő szuverenitásuk, mert ugye az Orbán rendszerben olyan, mint politikai szuverenitás, ugye az egyetlen egy embernek van neki.
Ugye nagyon keveset tudunk az ügyről, ezért főleg ilyen karmelitából innen-onnan származó pletykák vannak. De ugye azt mondják, hogy most az ügy egyik fontos mozgatója, és a kommunikáció akár félrecsúszásának, akár mostani alakulásának az egyik oka az az, hogy Orbán Viktor erről nem tudott, és kicsúszott a kezéből, és ezért dühös. Ugye ez az egyik vonal, hogy fölötte döntöttek. Ez az egyik vonal. A másik vonal az, hogy Orbán Viktor mindenről tudott, csak azt gondolták, hogy mint ahogy a kegyelmi ügyek 99%-a nem szokott nyilvánosságra derülni és kikerülni, úgy azt gondolták, hogy ez sem.
Én nem tudom, hogy bármelyikünk meg tudja mondani, hogy a döntések hány százaléka az, amit konkrétan és személyesen Orbán Viktorhoz, és ő maga láttamozza, avagy ő maga kezdeményezi. De hát ugye ezek az ő politikai kreatúrái, Novák Katalin és Varga Judit, bizonyos értelemben Rogán Antal is az ő politikai kreatúrája. Balogh Zoltán szerintem egy autonómabb szereplő, ugye máshonnan került be Orbán Viktor környezetébe, ő alakította magát Orbánt is.
Lelki vezetője volt
ideig. Hát igen, és aztán ugye kicsit kikerült most a belső körökből, tehát azért mondom, hogy neki más talán ebben a pályafutása részben ezzel is függhet össze amúgy, hogy Balogh ki tudta maherkedni legalábbis azt, hogy egyelőre megoldja, hogy ő a pozíciójában maradjon, tehát egy nagyobb autonómiával rendelkező szereplő, mint Varga Judit, de hát ez mind Orbán Viktor közvetlen környezete. Tehát akár tudott róla Orbán, akár nem, így konkrétan, akár ez az Orbán családot érintő szál, amiről szintén lehet olvasni, meghatározó szerepet játszott, akár nem, a politikai felelősség az övé. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy azért nyilván neked is tapasztalt újságíróként feltűnt, hogy milyen izgalmas, hogy hirtelen a kormány közeli, sőt kormányzaton belüli források felfedezték azt, hogy létezik a sajtó. Lehet nem csak a megafonosokkal beszélgetni, hanem lehet infókat kitolni, vagy információnak látszó, és értesülésnek látszó megjegyzéseket tenni újságíróknak, akik szerintem sok esetben ezt képesek elemző módon kezelni, de mi más tehetnének, mint hogy közzéteszik egyébként, és amúgy, ha nekem kellene ilyen válságot kezelnem, mondjuk, hát nyilván én is azt csinálnám, hogy a főembert igyekszem menteni. Annyiból érdekes, azt hiszem, ha majd, nem tudom, újabb remek könyveket írunk az Orbán rendszer anatómiájáról, hogy az a fajta bajtársiasság, ami jellemzi ezt a Fidesz viszonyrendszert, ez pontosan addig tart, ameddig nem kell dönteni mondjuk Orbán Viktor és Novák Katalin között, abban a pillanatban a leghűségesebb emberekre is tüzet nyitnak, és az, hogy nagyon-nagyon távol álljon tőlem, hogy Balogh Zoltánt bármilyen módon védeni próbáljam, de az, hogy hirtelen minden vádló új rámutatott ezekben a belső kormányzati kiszivárogtatásokban, azért ez arról szólt, hogy oké, hát ha nem volt elég nektek Novák és Varga Judit, akkor vigyétek Balogh Zoltánt is,
hát
csak
igen,
legyen már vége
magyarázat
valahogy.
Nem született, és ugye maguk a kormányzati szereplők, Orbán Viktor is azt kérte, hogy legyen valami nyilvános magyarázat arra, hogy miért született meg ez a kegyelmi döntés, ami mai napig nincs, de legalább Balogh Zoltánban meg lehetett testesíteni azt, akinek kipattant a fejéből.
Szóval nem akarok itt ilyen államelméleti kurzust tartani, nem is vagyok ennek a szakértője, nem vagyok ennek a szakértője, az Zoli sokkal jobban, mint én, de azért az, hogy a parlamentális demokráciában és a kormány főnek a szerepe, ugye, ő a felelős mindenért. Ugye ez a lényege, hogy megválasztjuk, ugye, választások által őt aztán az országgyűlés miniszterelnökké nevezik ki, és onnantól kezdve a kormányzásnak a felelőssége az az övé. Lehet aztán persze azt mondani, hogy nem, mert a mi rendszerünk másképp működik, hogy mindenki felelős kivéve ő, de a valóságban, ha ehhez nagyon ragaszkodunk, ugye mégis a Orbán Viktor és az egész Fidesz, ugye a Bibó jog jogi szakkollégiumból indult el, jogászok mindannyian, pontosan ezt ők pontosan tudják, és ugyanilyen egyébként a politikai felelősség is első számú vezető politikai felelőssége van ilyenkor. De bocsánat, szeretnék mondani egy más dolgot, ami inkább a szomorú része. Tehát az, hogy Balogh Zoltán milyen szereplője ennek az egész Fidesz rendszernek, ugye az, hogy a Fidesznek a történetében elkezdte bekebelezni ugye az egyházakat, és lényegében egy ilyen, hát az állam és egyház szétválasztásnak az elvét, hát hogy majd mondjam, inkább csak olyan, mint ilyen megfondolandó mondatnak tartják.
Nagyon bábozzák.
Vagy nem is bábozzák el. Ugye ez ennek a része volt, ugye úgy gondolnak, egyébként szerintem joggal, a református egyháza és annak tagjaira, hogy ők a legfontosabb szövetségesei szavazója a Fidesznek. Rengeteg ilyen gesztust is tettek nekik. Ugye mind a három közjogi méltóság, ugye a Novák Katalin, Kövér László, Orbán Viktor mind a három református vallású, ugye ez is egy gesztus feléjük, ugye ők nagyon örültek ennek, a katolikusok kevésbé, mintha ez bármit is jelentene ugye az elmúlt 50 évben Magyarországon, de most zárójel bezárva, de nekik ez fontos volt. De hogy ezt a fajta kapcsolatot, ezért mégiscsak több százezer embert tud mozgatni a református egyház, és mint szavazót tudja magával hozni, ezért volt nagyon fontos Balogh Zoltánnak a visszahelyezése a püspöki székébe, neki adni ugye kormánybiztosként, hogy ő fogja a Károly Egyetemnek a különböző beruházásait, tehát szakértő módon menedzselni, hogy ezek mind politikai gesztusok, aminek aztán van politikai haszna is. És akkor most jön a szomorú rész. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én egy hangot nem hallottam arra, hogy bármelyik másik Magyarországon lévő egyház vezetője elítélte volna ezt az egész kérdéskört. Se a katolikusok, se az evangélikusok, ugye most vagyunk náluk két legnagyobb egyháznak, a vezető testületei egy büdös szót nem szóltak ebbe. És hogy a magyar társadalom, vagy a magyar közélet így működik, hogy valaki egy mondatot mondana arra, hogy mégiscsak azért a legvégén egy ember öngyilkos lett, 10-12 gyereket megállás nélkül éveken keresztül molesztáltak, tehát hajléktalanságba, depresszióba, prostitúcióba kerültek bele, és emberi sorsok mentek tönkre egy olyan helyen, ami a magyar államnak, az a kihelyezett intézménye magyar államnak, ami azért van, hogyha valakit nem tudnak felnevelni a szülei, vagy lemondanak róla, akkor a magyar állam vigyázzon rájuk a mi pénzünkből, és ezeket az sorsokat a magyar egyházak egy mondattal nem tudták érdemben kommentálni. Szerintem ez egészen döbbenetes dolog, döbbenetes. És az, hogy persze úgy kezelik ilyen komolyan, hogy a másik egyháznak lenne ez a dolga, hát rohadtul nem. Mert ugye közben az történt, hogy az évek teltek múltak, és a magyar gyermekvédelemnek a nagy részét például a magyar állam tudatosan kiszervezte az egyházaknak, tudatosan lemondott erről a területről, és átadta egyházi felhatóság alól, és a magyar gyermekvédelem nagy része jelen pillanatban a katolikus egyháznak az intézményi rendszerén belül van, és ők egy szót nem szólnak. És ha valaki azt mondja, hogy most én egyház ellenes mondatot mondok, hát korán sincs ez így, hanem inkább csak azt hiányolom, hogy ilyenkor nincs egy ember se, akinek van annyi vér a pucájába, hogy elítéli ezt a dolgot, és azt mondja, hogy na itt és ne tovább. És milyen érdekes az, ugye, és most olyan dicséret a reformátusoknak, hogy a konok protestánsok közül azért van egy-kettő azért, aki szembe mer menni a saját egyházának a vezetőivel, és most már egyre több olyan lelkész van, aki felajánlja valamilyen bérkiegészítését a bicskei állazatoknak, és ez a normális. Tehát, hogy az nem ezt kéne, hogy mondjam, ilyen unikumként nézni, hogy úristen, valamilyen történik, hanem ez lenne a normális, csak annyira el vagyunk szokva attól, hogy bárki megmer szólalni, ellen mer tartani a saját lelkiismeretére, hogy egy semmi máshol nem szól, ez az úgy nem pártpolitikai kérdés, hogy valaki lette vagy nem lette bántalmazva, ez egy tény, hogy elment az ő életüket tönkretéve, ez egy tény, és ebben bárki másnak, bármilyen más gondolata lenne, ettől vagyunk elszokva, és ez a legborzasztóbb dolga ennek az egész ügynek, hogy ennek a következményei, hogy ilyen a magyar közélet, így ilyen a nyilvánosság, az szerintem beáltatatlan.
Most azon gondolkoztam, amikor erről beszéltél, hogy talán ez, és nem akarok sem naívnak, sem szentimentálisnak tűnni, de talán ez abban az értelemben problémát jelent az ügy kezelésében is, hogy miközben az egész Rogán művek, ugye, arra épít, hogy itt az érzelmeket kell valahogyan gyúrni, a közben a legalapvetőbb érzelmet egyszerűen képtelenek figyelembe venni ebben az ügyben. Ugye az, hogy Novák Katalin úgy mond le, hogy egy hangot nem mondott ezekről a bántalmazott gyerekekről ma már közülük, ugye sokan már nem gyerekek, felnőttek már, hogy azoktól kért bocsánatot, akik úgy érzik, hogy őket cserbe hagyja azzal, hogy lemond. Tőlük kért bocsánatot. Varga Juditnak még a bocsánat szó benne sem volt a közleményében. Orbán Viktor sem mondott semmi ilyesmit. Balogh Zoltán sem mondott semmi ilyesmit.
Ha van, akit megbántottam,
ha van, akit, jó, típusú... szerintem ezt többször megbeszéltük, ez a privát életben is a legrosszabb típusú bocsánatkérés. Tehát én úgy érzem, hogy nem csináltam semmit, de hát ha valaki úgy érzi, annyi akkor bocs.
Vagytok, akkor bocs.
Igen, szóval, hogy ez semmi, ez zéro, ez bizonyos értelme szerintem még rosszabb is. Miközben itt van egy spontán elemi felháborodás, amire kellene valamilyen választ adni, de azt a választ nem adják meg mindaddig, ameddig nem tudjuk, hogy ez az ügy hogyan keletkezett, és hogy voltak éppen kinek kéne bocsánatot kérni.
És Pozzoli, ezért mondtam azt, hogy amikor ez szétszálazódik ebbe az irányba, és elmúlik ennek az érzelmi része, hanem elkezdünk arra beszélgetni, hogy Tiborcnak a szállodája, vagy Rogán Antal hogyan fenyegeti meg Magyar Pétert, hogy akkor milyen szerződés kössön, ami persze egy súlyos és egyébként bűncselekmény, de az elementáris felháborodás viszont árnyalja, és azt viszont, az arra viszont tereli a közvéleménynek
Ezt értem, csak igen, ezen is gondolkodtam, hogy erről beszéltél, hogy valószínűleg ugye az is van, hogy hát Magyar Péter erről tud beszélni. Ugye itt az a kérdés, hogy hát elképzelhetőek más olyan szereplők, nordacu politikusok, akik próbálják irányítani az ügyet, hogy visszalöködjön abba a mederbe, ami az érzelmekről szól. Hát Magyar Péter nyilván erről tud.
Bocs, Zoli, akkor én akkor kérdezek tőled egy naív kérdés, tényleg naív. Mi Magyar Péter célja? Tehát ő mit szeretne elérni? Azt szeretne elérni, hogy az ő, ugye nem tudunk róla nagyon sok mindent, tudunk egy pár dolgot, de amit ugye a nyilvánosság előtt ugye művel az elmúlt időszakban, annak ugye az egyik ilyen kulcsmomentuma, ugye a Partizánba adott, ugye még közel 2 milliós nézettséggel rendelkező videó, amiben azt mondja, hogy ő igazából egy nemzeti elközeltségű, hithű, Fidesz szavazó, stb. Mádl Ferenc
testvére a nagymamára.
Családilag is bekötve, és hogy a rossz irányba mennek a dolgok a Fidesz rendszerbe, mert a sok jót pár rossz dolog beárnyékolja.
Pesti László már mondta is, hogy ő a második fecske.
Na hát igen, ő is akkora fecske, hogy csak na, de hogy, ő mit szeretne elérni? Szerintem ő azt szeretne elérni, hogy ezek a rossz figurák, ugye, akiket ő így kipécézett magának, ugye a Habonyművek, a Rogán Antal, meg a Tiborc, eltűnjenek ugye a magyar közéletből, hogy az így működne, és akkor egy ilyen megtisztult Orbán rendszer legyen. Ugye, és itt van a probléma, hogy nincs olyan, hogy megtisztult Orbán rendszer ezektől az emberektől, mert az Orbán rendszernek a szerves része, nem lehet azt már így leszedni róla, hogy akkor a Rogán Antal nem lesz része az Orbán rendszernek, vagy Tiborcz István ne lenne, mert az egész rendszernek ez a lényege.
Persze, Bálint, én ezt értem, csak én csak azt mondom, hogy ettől a konkrét szereplőtől, Magyar Pétertől én személy szerint nem várok semmi egyebet ezen kívül.
Ja, jó, így jó, így jó.
Tehát ő ez, valószínűleg egyébként menet közben is alakulnak a céljai, ő jön egy bizonyos csomaggal, jön egy bizonyos saját múltal ebbe a történetbe, ő arról beszél, amiről tud beszélni. Én nem tőle várom azt, hogy egy olyan átfogó Orbán rendszer kritikát adjon, aminek a következtetése az, hogy legyen rendszerváltás. Hát vannak olyan szereplők a magyar közéletben, akik erre esküdtek föl, erre tettek ígéretet a saját választóiknak. Én mindösszesen arról beszélek, szerintem Magyar Péter azt a narratívát viszi, amit ő tud vinni, azokat az információkat mondja el, amikkel ő rendelkezik, de hát ezen kívül vannak politikusok is, akiknek nem biztos, hogy most a közvetlen elnök választással kellene foglalkozniuk, hanem mondhatnának másfajta üzeneteket is, amelyek abban az érzelmileg telített mederben tartják ezt az ügyet, amiben valószínűleg a legnagyobb hatást tudja kifejteni.
Én nem szeretnék ilyen ünnepron túl lenni, és távol legyen tőlem ez, és el tudom képzelni azt a fajta romantikus olvasatot, hogy van egy ilyen a Fidesz rendszer B vagy C köreiben lévő fiatalember, vagy aki közepesen fiatalember, talán egykorúak vagyunk, és hát ül, tűr heti, és aztán megunja, és ott hagyja a csillogást, és elmegy, és elmondja, hogy mi történik az életben, és ebben kvázi egy ilyen lelki megtisztulásban van, és mondom még egyszer, mint egy regényhős, vagy egy ilyen, nem tudom, középkori ilyen szent átalakulásban csinálja ezt a dolgot. Mondom még egyszer, szeretném ezt hinni, mert az én mondjam, ilyen naivitásomhoz ez tökéletesen közel állna, hogy a Fidesz rendszer így kezd majd, így kezdjük majd látni, majd belátni a hazugság mögé, és mondom még egyszer, ez egy lehetséges forgatókönyv, de, és amit szerintem te mondasz, az a lényeg, ne gondoljunk bele többet, mint ami. Tehát ő nem lesz egy, és könyörgöm, senki ne akarja, hogy ő egy új mozgalomnak legyen, nem tudom, milyen zászlóvivője.
Milyen jó lenne vagy, még egy.
Igen, vagy ő lenne az a fajta, nem tudom, a Fidesz lopás nélkül, ugye ilyet is hallottunk már egy...
Hallottunk
már egy bizonyos szereplőtől, milyen nagy urátlanak has a vége, de hogy ha csak arra, ha csak úgy nézzük őt, hogy ő segít eljutatni bizonyos igazságokat sok embernek, és akkor sok ember tudja ezt tovább gondolni, akkor szerintem lehet jó. Ha úgy nézzük, és én, hogy mondjam, ha legyek, akkor én a ünneprontó, hogy van egy ügy, ami elindul, ami elemi közfelháborodást okoz a magyar társadalomban, és tényleg az utolsó ember is elkezd róla beszélgetni, és dühöt kelt, és jön egy nappal később rá valaki, aki elkezdi technológiai kérdésekre ezt leváltani, igen, ő is egy dühöt vált ki emberekből, hogy ja, én is pontosan ezt érzem, de a másik dühöt, ami a mélyebb, azt viszont teljesen elfedi, akkor én úgy látom, hogy lehet, hogy ez hosszú távon az első dühnek biztos, hogy nem használ. Csak ennyit szeretem volna mondani, és mondom, nem tudok róla semmit, és nem akarok belemenni összeesküvés elméletekbe, meg azt, hogy kinek, milyen haszna van a Magyar Péter felbukkanásából. Én mindig csak azt próbálom elemezni, és azt próbálom keresni, hogy egy ilyen elementális dühöt, és amit te is mondtál, Zoli, hogy te hogy csinálnád ezt, hát én lehet, hogy akkor én meg lehet, hogy így csinálnám.
Igen, ugye az a kérdés, hogyha ennek az a következménye, hogy egyébként nem úgymond árulók, mint aminek most tartják a fideszesek Magyar Pétert, hanem belső emberek, mint például Hud Gergely vagy Bayer Zsolt, akik fontos véleményes vezérek, hogyha ők elkezdenek a Fidesz opportunistáiról beszélni, meg hogyha ők elkezdenek arról beszélni, hogy a sokadik kétharmad az tényleg lehet, hogy már inkább árt, mint használ, akkor ez nem egy belső erjedési folyamatot indít el.
Én azt gondolom, hogy Hud Gergely meg Bayer Zsolt semmit nem mond a saját maga szuverén fejéből, hanem minden, amit mondanak, azokat egyeztetve vannak, hogy legalábbis az irányai annak, amit mondaniuk kell, azok egyeztetve vannak. És hogyha 15. NER vagy Orbán rendszeri évben azt gondoljuk, hogy ezek ilyen külön mozgások indulnak meg, aki aztán majd valamilyen nagy egészé fognak összeállni, és két pohár vörösbor mellett vannak olyan az országot vezető emberek, akik közben hümmögnek mögöttük, és ez valami fajta erjedést indít meg, akkor arra kell ránézni, hogy ezek az emberek, akikről beszélt Magyar Péter, hogy akkor ő együtt ül a Gulyás Gergővel, meg az Orbán Balázsral, meg a nem tudom kicsodával, és ők hümmögnek közben, de hát a jó Isten áldja meg őket, közben részt vesznek benne ebbe a rendszerbe, ők egyébként nem alakítói, hanem mondjuk kiszolgálói, de hát részt vesznek benne, és attól, hogy valaki hazamegy, és azt mondja, hogy jaj, nem kéne ezt csinálni, de aztán másnap reggel csinálja tovább, azért az mégiscsak a fenntartása
ennek a rendszer. De nem létezik régi fideszesek és új fideszesek, és nem létezhet, hogy a önmagukat, nem tudom én, konzervatív, jobboldali értelmiségként értelmező, nem feltétlenül nagy anyagi hasznot magukénak tudó fideszes tábor, és a fiatal, nem feltétlenül politikai elkötelezettségből vagy ideológiai alapon kibontakozók konfliktusává válik ez a helyzet?
Sőt, szerintem ennél többfajta konfliktus vonal is van, tehát tényleg nem akarom ezt a borzalmas közhelyet most már idehozni, a Boston Politics-ot, de ha csak valaki az udvartartásról szóló részt elolvassa, akkor pontosan ezt fogja látni. Igen, tehát, hogy persze, hát ez nagyon-nagyon különböző helyről érkező, különböző időpontokban felemelt emberek, akik különböző területekre vannak odarakva, felelősként, hűbérúrként, ahol van is autonómiájuk, meg nincs is. Ők egymással természetesen rivalizálnak, hogy minél nagyobb szeletet tudjanak maguknak kihasítani, de azért ugye Magyar Péter is arról beszél, hogy hát nincs ellenzék, és jó, hát persze ez, de hol, hogy elemzőileg meg lehet természetesen állapítanéd, de abban a pillanatban, hogyha felsorakozna egy valódi politikai ellenfél, pontosan tudnák, hogy hol a helyük, és kivel szemben kell felsorakozniuk. Nyilván egy ilyen kritikus helyzetben mindenki a maga bőrét menti, és igyekszik hát egy olyan felelős találni, akit akkor így ki lehet lökni a körből azért, hogy mindenki más benne maradjon, és ugye Huth Gergelynek a cikke, bocsánat, csak nem akarom ezt közepesen erős történelmi analogiákkal elütni, de hát ugye volt az a hírhet büfévállalatos per a Kádár rendszerben, ugye, hogy a rendszernek az egyébként nagyon is meglévő és egyre növekvő egyenlőtlenségeit és a korrupt kádereket megszemélyesítették egyetlen embernek az egyébként nem is biztos, hogy pont az ő esetében valós korrupciós ügyében, és ő kapott egy börtönbüntetést, miközben egyébként mindenki csinálta tovább azt, amit szokott csinálni. Lásd, azt hiszem, ez közösen egyik kedvenc filmünk, a Gyertek el a névnapomra, Fábri Zoltán filmjében Karinthy Ferenc novellája nyomán ezt elég pontosan feldolgozták, hogy egyébként mennyire nem volt egyenlő a rendszer, és mennyire létezett a korrupció. Hát Huth Gergely cikke pusztán erről szól. Minden ilyen dolog ez a, hogy is mondták, ezt régen nem szabad durizálni, szóval, hogy nem az a baj, hogy csinálják, hanem az, hogy látszik, mármint ebből az olvasatból.
Hadd hozzak ide akkor egy új fejezetet. Miért van az, hogy már félmondattal említettük, hogy ugye az ellenzék most közvetlen köztársasági elnök választási javaslattal él, és amiről te beszéltél, Bálint, ami egyébként meg az elemi felháborodást kelti mai napig, a gyermekek védelme, a gyermekek valós védelme, és hogy mi van a gyermekekkel, azt youtuberek, influencerek, véleményvezérek testesítik ma meg, ők azok, akik ennek a nevében és ennek a védelmére tüntetést hirdetnek, míg az ellenzéki pártok közvetlen köztársasági elnökválasztást kezdeményeznek. Ez van a két serpenyőben. Miért van az, hogy ez a civil oldalra tevődött?
Mert mindenki teszi a dolgát. Tehát, hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, de hát, hogy, tehát egy héttel ezelőtt, amikor a lemondás volt, akkor lehetett ezt tudni, hogy erre valamifajta politikai választ kell adni. A politikai válasz az nem az a politika válasz, hogy elkezdünk megint aláírás gyűjteni azért, hogy adatbázist építsünk magunknak, hanem az, amivel meg tudjuk azt mutatni, hogy van egy másik Magyarország, egy másik magyar gondolat, egy olyan gondolat, ami szimbolikusan tudja azt láttatni, hogy mi erről a világról mit gondolunk. Ennek ugye a politikában ugye a személyek szokták ezt megszemésteni, nem különböző aláírásgyűjtési aktusok. Főleg azért, mert az aláírásgyűjtés aktusok az elmúlt 15 évben, ahány aláírásgyűjtés aktus volt, és annyiszor lenne 100 forintom, akkor gazdag ember lennék. És ennek egyetlen egy lehetősége lett volna, hogyha a 6 parlamenti ellenzéki bejutott párt, akár a nem parlamentiekkel kiegészülve egy konszenzusos embert mutatnak, jelölnek, hogy nekünk, mi ezt gondoljuk Magyarországról, itt van ez a hölgy, tegyük fel, aki képes arra bemutatni, hogy ő valóban a gyermekvédelemből jön, a gyermekvédelemért tesz, komolyan gondolja, az egész hétét ebbe töltötte, és ez az alternatívája Novák Katalin féle, meg a Fidesz féle képmutatásnak. Pont. Ehelyett az történt, hogy mint mindig, ez amit teszi a dolgát, elkezdtek avval foglalkozni, hogy hogyan tudnak ebből ők rövid távon hasznot hajtani. És a rövid távú haszon azt jelenti, hogy esetleg 25 szavazattal több lesz nekik az európai parlamenti választáson, mint a másiknak. És
ebből nem lesz még
csak. Ebből nem lesz, vagy valakinek
és
lesz.
Ez nem is olyan rövid táv egyébként. Ez 4 hónap.
Igen, és nem az történik, hogy mutatunk, hogy mi mások vagyunk, hanem belemegyünk egy ilyen technológiai játékba. És akkor mindegy, tényleg, hát, hogy a Karmelitából kell beintenie a karmesternek, vagy már magukban van egy ilyen kis karmester, ezt mindenkinek a saját fantáziájára bízom, elkezdenek hetet mondani, jelen pillanatban, hogy most csütörtökön délelőtt vagyunk, van saját kormányfő, vagy államfőjelöltje a Mi Hazánknak, van a P-nek, van az LMP-nek, a DK nem vesz részt a jelölésbe, hanem aláírásgyűjt, a Momentum aláírásgyűjt, és kivonul a szavazáskor, és így mennek, és mindenki, mondom, teszi a dolgát. És ebbe a űrbe, vagy a pártok, vagy a politikum által hagyott űrbe kénytelen, vagy morális felháborodásból, muszájból belép ez a youtuber széna, aki azt a dühöt próbálja valamilyen módon hát meglovagolni, és egyben szerintem kicsit magyarázni, és talán elsimítani, ami az emberekben van, hogy mégis miért nem beszélünk az áldozatokról. Hogy aztán ebből mi lesz, és akkor megint én vagyok mindig a, nem tudom, a negatív valaki, én azt gondolom, és ez egy nagyon nehéz belátás, megértem, és tudom, és mindegyik, amiket mondani ezek, az embereknek nagy részének szitok szó, de mégis az igazság. Politikát politikusok tudják csinálni. Politikát úgy lehet megváltoztatni, ha az ember választáson indul, embereknek a felhatalmazását kéri, bekerül a népképviseleti szerbe, legyen ez a legkisebb vagy a legnagyobb, és ott többséget szerez magának, és törvényekkel, aktusokkal befolyásolja az országának a menetét. Én attól félek, de ne legyen igazam, hogy lesz ez a tüntetés, ami nagyon sok jó szándékú ember csinál, és sok jó szándékú ember fog oda elmenni. És ha ennek nincsen politikai mondása, politikai célja,
ez a tiltakozás zenítje.
Igen, akkor ez lesz a zenítje ennek a tiltakozásnak, mert mindenki úgy érezte, hogy A. megtette, ami kötelessége volt.
Amit tudott.
B. ott volt, elmondta. C. mivel nincsen jövője ennek, amiben nekem megvan mondva, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy tovább lépessek, és ugye ők, minden youtuber azt mondta, ugye ha jól hallom, hogy nem lesz semmifajta ilyen politikai, nem tudom, zászlóbontás, ezzel, hogy mondjam, tehát, hogy így kicsit így ez a dolog így le is tud zárulni, úgy közben, hogy ők a politikai munkát végzik el, és azért végzik el, mert hogy nincsen más, aki elvégezze. És Magyari Péternek van egy kiváló publicisztikája a Válasz Online-ról, ami pont erről szól, hogy politikusok nélkül nem lehet politikát csinálni, és oda megyünk vissza, és egész nap erről, vagy egész ideig eddig beszéltünk, hogy ez a politikai hiba, akkor lesz politikai hiba, ha van politikai ellenfél, aki ezt kihasználja, napirenden tartja, visszakalapácsolja a megfelelő irányba, tud mögé társadalmi többséget teremteni, nem az, hogy csak százan ülünk ott egy tüntetésen, mert ha egy tüntetésen százan vannak, akkor az egy nem jó tüntetés. Ez az igazság, hiába minden tiszteletem az, akik szervezi. De ha nem megy ez másképp, akkor sajnos így, akkor ez nem fog így működni. Tehát elementális felháborodást politikába kell becsatornázni, mert különben mindenki megunja és hazamegy.
Nem akarom, hogy túl hamar időszerűtlenné váljon majd a beszélgetésünk, de mégiscsak, hogyha ti most ott ülnétek a beszédíró asztalnál, az évértékelő beszédíró asztalánál, akkor ugye két nap múlva lesz Orbán Viktor évértékelő beszéde, akkor mi az, amit akár politikai tanácsadóként biztos, hogy bele kéne írni? Ugye miniszterelnök azon kívül, hogy kezdeményezte az alaptörvény módosítást, nem szólalt meg az ügyben a lemondások óta, azon kívül, hogy a kormány dolgozik, és hogy kitett egy dolgozós videót, nem tett semmit. Mi az, amit most kötelessége lenne a miniszterelnöknek elmondania?
Hát az ő logikájukat ismerve, bocsánat, csak annyira szívesen reagáltam volna a közvetlen elnök választásra is.
Nyugodtan, de nem akarom, hogy benned maradjon.
Nem, csak azt a röviden egy másik történelmi párhuzamot szeretnék mondani 20 évvel ezelőtt. Pontosan 20 évvel ezelőtt tettem Egyesi Péter az úgynevezett közjogi javaslatait benne a köztársasági elnök közvetlen választásával, ami enormusan népszerű volt. És ez az az ügy, ami mindig nagyon népszerű, és sosem túl fontos. Szóval ezért még senki nem ment ki az utcára, volt már egy teljesen elhalt népszavazási kísérlet ez ügyben, még a rendszerváltásnak a utolsó hullámai egyikeként. Mármint most a 90-esre gondolok, nem a 89-es népszavazásra, senkit nem mozgatott meg. Tehát ha egy miniszterelnök nem tudta ezt átvinni parlamenti többséggel úgy, hogy társadalmi támogatottsága volt, akkor nem tudom, mennyire érdemes.
Meg is bukott bele.
Ne, mennyire érdemes. Hát legalábbis ez volt az utolsó ilyen nagy húzás, amivel megpróbálta a saját bukását megakadályozni. Ami Orbán szombati beszédét illetett, valóban mi nem jó sok vagyunk, hanem elemzők, de hát ugye valami olyasmivel szokás ilyenkor próbálkozni, amivel hát messzire tudsz rugaszkodni az ügytől. Tehát ha nem tudom, most holnap bejelentik a Csók új kiadását, vagy jelöl egy olyan köztársasági elnököt, aki egyébként mondjuk megfelel a Bálint leírásának, nem ismétlem meg, amit ő mondott, mert egyetértek vele, akkor azzal egy teljesen új fejezetet nyitna ebben a történetben. Nagyjából egyébként ezen a szombaton ki fog derülni, hogy ilyen új fejezet nyitható-e, vagy pedig egyszerűen abban kell gondolkozniuk, hogy kivárják, amíg elhal. a botrány, pont azért, mert csúszik szét, szét az egész. Én inkább ez utóbbira tippelek. Én azt gondolom, ha lenne valami csodaszer, akkor azt már előszedték volna, mert nem hiszem, hogy érdemes lenne ezt napokkal is tovább húzni. Úgyhogy hát el fogja mondani szerintem, hogy a kormány dolgozik, ez biztos elmondja, és talán megvárják, hogy ezek a hullámok, ha lehet, hogy a szokásosnál hosszabban is, de lecsillapodjanak.
Egy, én nem szeretnék ott ülni az asztalnál, pont, szemazoli se, de ez a veszély nem is fenyeget minket, egyikünket se. Második, ugye ilyenkor szokott az történni, hogy Orbán Viktor elkezd egy ilyen hatalmas, ilyen világmagyarázatba belekezdeni, hogy a nemzetközi baloldal, LMBTQ lobby hogyan ostromolja ezt a kis köztársaságot, amiben, vagy nem tudom, vagy bocsánat, Magyarországot már nincsen az a jelző mögötte, vagy előtte. Tehát, hogy valami én ilyesmire számítok, hogy belemegyünk egy ilyen nagy ideológiai fejtegetésbe, hogy mennyire fontos az, hogy például az európai parlamenti választáson milyen eredményt fog elérni a Fidesz, hogy ez megmutassuk meg majd Brüsszelnek.
De nincs most a választóikban, a saját választóikban elvárás, de, hogy világ, hogy ne csak világmagyarázatot, hanem de konkrét magyarázatot adjon?
De azt ő majd szerintem el fogja annyival intézni, hogy nálunk, aki meghibázik, az tudja, mi a dolga, hogy ne legyen veszélyes a közösségünkre, és köszönjük azt, hogy belátták, hogy hibáztak, lehet, hogy meg is fogják tapsoltatni, de lehet, hogy nem, ez majd akkor majd az eldől, és köszönjük szépen, hogy valaki vállalja a felelősséget, és akkor lehet mondani a nagy morális mit, hogy bezzeg nálunk ez hogyan működik, és hogy bezzeg mi azért jöttünk létre, hogy abból eredezünk, hogy a hazugságnak ellenálljunk, akkor lettünk még nagyobbak, amikor a baloldali hazugság, ugye az összödi beszéd kiszivárgott, akkor lettünk igazán nagy néppárt, és most is ugyanezt fogjuk csinálni. Tehát ezt lehet habosítani, meg lehet erre ezer sztorit felfűzni, és akkor, és ugye ez az egyik része, és a másik részei az az, hogy kezdődik majd egy hangzavar, amiben majd lehet majd mindenféle ügyet bedobálni, lesz egy másik része, amiben szerintem az ellenzéket komolyan fogja valamilyen ügyel, lehetőség szerint az ő szempontjukból rendőrséggel, ügyészséggel fenyegetni, és lesz egy középső része, ami ugye a business as usual, hogy menjen tovább az a faj egyébként idáig is tartó állapot, amikor összekeveredik a politikai hír, a bulvárhírrel, a háborús hír, a celephírrel, térítsük vissza a magyar nyilvánosságot a saját megszokott medrébe, mert abban tudunk igazán az ő szempontjukból lubickolni a legjobban.
Na meglátjuk, hogy ez majd sikerül-e. Már jövő héten elemezni fogjuk ezt, mert hogy ugye ez most egy külön kiadás volt. Ritkán fordul ilyen elő, igazából szilveszter előtt szoktunk így hárman évet értékelni. Köszönöm szépen, hogy most rendelkezésünkre álltatok, és akkor jövő héten folytatjuk már a miniszterelnöki évértékelő ismeretében, és lehet, hogy már közelebb leszünk ahhoz is, hogy kik lehetnek akár a köztársasági elnök jelölt, EP lista vezető jelölt, a ne adj Isten főpolgármester jelölt. Köszönöm szépen Lakner Zoltánnak és Rúf Bálintnak, én Benyó Rita vagyok, jövő héten újra találkozunk.